153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük szeretettel hallgatóinkat, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem Kammerer József, Józsi, aki több mint 2 éve tanyagolnak itt Kiskunhalason. Óriási megtiszteltetés számomra és öröm, hogy beszélgethetünk egy korán sem egyszerű, könnyű témáról. Szervusz Józsi, köszöntelek szeretettel.
Köszönöm szépen a meghívást, és én is köszöntöm a hallgatókat.
Tanyagondnok, Halason 3-an vagytok, de hatalmas a feladat. Mit is jelent ez a tanyagondnokság tulajdonképpen?
3500 ember él kint itt a tanyavilág külterületen, és hát most pillanatnyilag ez a 3500 ember megsegítésére vagyunk 3-an. A baptista egyház fenntartásában az alsőregszőlők, a 2-es számú tanyagondnoki körzet a felsőregszőlők, és az enyém az 1-es számú, ami Reketje puszta, Inoka puszta és Bogárzó pusztát öleli át. Ezek hivatalosan azok a területek, ahova megyünk, de azért ugye, ha hívnak bennünket, és nagyon sürgős és gyors beavatkozás van szükség, azért én ki szoktam menni ezen kívül a más területekre is.
Említetted, hogy néha 100 telefonhívásod is van naponta, illetve hogy nagyon nagy ez a terület, mert akinek esetleg nincs térkép ismerete, akkor azt is egy kicsit világíts meg, hogy mekkora területet jársz te be tulajdonképpen autóval.
Hát négyzetkilométerben ez nagyon sok. Én nekem a havi kilométer futásom az olyan 2000-2500 kilométer. Ez elég sok, én úgy gondolom, de hát még ettől többet is kellene menni ahhoz, hogy mindenhova odaérjünk, és mindenhol segítséget tudjunk nyújtani.
Említetted, hogy 3-an vagytok, és egy picit a feladatok nem csak a területek vannak meghatározva, hanem a kollégák között egy picit kialakult, ha én jól érzékelem, te talán inkább az idősebb korosztályt segíted, vagy hogy van ez?
Mindegyikünk próbál mindent csinálni, de azért én úgy érzem, hogy az egyház, ő a gyerekszállítás és a gyerekeknek az iskolába, óvodába eljutását segíti meg, van erre egy kis buszuk. A kolléganőmé a felsőregszülők, ahol szintén nagyon sok a nagy család, és ezeknek az életvezetését segíti meg, védőnő kiszállítása, gyerekek orvoshoz szállítása. Hát az enyém pedig, én nekem nagyon sok idősöm is van, vannak nagycsaládosaim is, meg hát én azért próbálok mindenféle szociális ügyben segíteni a kintélőknek, mivel van egy szociális diplomám, és ez megsegíti azt a folyamatot, hogy a szociális ellátáshoz le tudok hívni pénzeket számukra, ami éppen szükséges, ami éppen lehívható.
Azt gondolom, hogyha valaki járt külterületen, de úgy, hogy célirányosan keresett valamit, akkor rögtön tisztában van azzal, hogy Józsinak a tudása aranyat ér. Azt gondolom, hogy hihetetlen nehéz tájékozódni, mindamellett, hogy majd igazán arról fogunk beszélgetni, hogy mi az igazán nehéz és embert, szívet, lelket próbáló ebben a feladatkörben, amit te végzel. De hogy találod meg az objektumokat? Ez engem nagyon érdekel, mert számomra ez egy csoda.
Én nekem ez azért már nem okoz nehézséget. Először is azért, mert a régen a gazdaságnál dolgoztam, és ott növényvédelmi szakirányító voltam, ahol több mint 2000 hektáron végeztünk növényvédelmi munkákat, és ugye olyan, mint a permetezés időszaka, ahol a méhekre veszélyes anyagok miatt ki kellett értesíteni az ott élőket. Így aztán rengeteg kapcsolatom volt a tanyákon, a külterületen élő családokkal. És szinte ezeket az információkat, ezt a gyakorlati tudást használom most is.
Én azt gondolom, hogy nagyon sokszor a védőnőket is ti segítitek, igen, hogy kijussanak a célponthoz. Én akárhányszor próbáltam valamit vagy valakit megkeresni, mindannyiszor eltévedtem, de úgy, hogy még attól is féltem, hogy visszatalálok-e a városba, és hát fantasztikus, megrendítő élményekben volt részem. Józsi, tegnap, amikor megbeszéltük ezt a találkozót, nagyon ránk nehezedett mindkettőnkre, hogy itt egy nagyon nagy problémáról van szó, amit te kezelsz, hogy hát próbálsz, illetve munkatársaiddal próbálsz orvosolni. Hány család az, akit most így hirtelen segítesz, hogyha úgy számosítanánk?
Hát legalább 50 család az, akit rendszeresen, de ezek közt is van egy olyan 20 család, akit szinte majdnem napi szinten ott kell lenni körülöttük, mert ugye az életüknek abban a szakaszában vannak, ahol már mondjuk az életük utolsó szakaszában találkozok velük, ahol már muszáj jelen lenni sokkal többet.
Boldrin Zsuzsi rendőrségi szóvivővel is beszélgettünk, hogy maga rendőrség is valamilyen akció kapcsán kiment egy tanyára, és hát nem hittek a szemüknek. Se víz, se villany, a néni műtét után beteg, se befűteni, se főzni, se senki, aki ránéz. Tehát, hogy mi el sem tudjuk képzelni, hogy milyen helyzetben vannak emberek, akiknek tulajdonképpen ti vagytok az egyetlen kapcsolata a külvilággal és segítője. Mesélj nekünk egy kicsit erről.
Hát nagyon-nagyon sok ilyen esettel találkozom én is. Most például egy nénén nem volt fűtés, a kéménye félig leomlott, és éjszakára be kellett vinnem a szociális otthonba. Gyorsan megbeszéltem az ottani vezetővel, hogy kénytelen leszünk bevinni, másnap ezt helyreállítottuk, és utána már vittük is ki az otthonába vissza, mert annyira zsúfolt a szociális otthon, hogy nem maradhatott bent. Tehát hosszabb ideig nem tudták vállalni.
És akkor sajnos helyben is vagyunk. Tehát ezt a problémát, ezt a nehézséget fogjuk körbejárni. Hallgatóink maradjanak velünk, Kamerer József tanyagonnakkal beszélgetünk tovább a külterület irgalmatlanul nehéz problémáiról és a megoldási lehetőségekről. Zene után visszatérünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, és folytatjuk mai igen nehéz beszélgetésünket Kamerer József tanyagonnokkal. Hihetetlen nehéz helyzetek, családok, sorsok vannak, akiket segítesz. Ugye említetted itt nekem a szünetben, hogy itt nincs hétvége, nincs szünet, mert amikor helyzet van, amikor segítség kell, akkor ki kell menni, sokszor meg is érzed, hogy mikor kell kimenni. Mesélj nekünk, Józsi, eseteket. Azt gondolom, hogy mi, akik úgymond a város közepén lakunk, akár szegények, akár gazdagok vagyunk, el sem tudjuk képzelni, milyen helyzetek adódhatnak külterületen, akár a magányosság, akármi más kapcsán.
Hát igen, mint tanyagonnok feladatom, hogy megsegítsem az embereket a különböző élethelyzetekbe és életproblémákkal kapcsolatosan. Például egy karácsony előtti időszakban, amikor egy hosszantartó betegség, rákos betegség kapcsán kerültem kapcsolatba egy idős hölgyel, aki 88 éves volt, és a fia, aki 60 év körüli lehetett, és a fia volt a beteg, és a mama gondozta. És mivel láttuk, hogy a fia már ugye nagyon-nagyon rossz állapotban volt, tehát az eredményei, a leletei mind arra utaltak, hogy itt nagyon-nagyon súlyos betegséggel állunk szembe, és a mama mindig elsírta nekem, hogy ő most már nem tudja ezt tovább csinálni, és ő nem tudja tovább ápolni, gondozni a fiát, mert egyszerre lélekben nem tudja ezt már fölvállalni, és akkor beszélgettem vele, hogy nekem meggyőződésem, hogy mindannyian azért jövünk erre a földre, mert feladatunk és dolgunk van, és addig leszünk itt, és addig vagyunk itt, még ezt a feladatunkat és dolgunkat meg nem tesszük. És én mondtam a mamának, hogy neki is, meg nekem is van még egy fontos feladatunk, egy közös feladatunk, hogy ezt a fiút föl kell készíteni egy hosszú útra. És onnantól kezdve a mamához, amikor mentem, akkor mindig mondta, hogy Józsi, teszem ám a dolgomat, ahogy megbeszéltem, teszem. Már egyszer azt mondta, hogy le se fekszik, mert ő most már állandóan rakja a tüzet, hogy meg ne fázzon a fia, mert már annyira beteg volt, hogy ő már nem tudott felkelni, és nem tudta magát ellátni egyáltalán. És hát a fiát eltemettük karácsony előtt, és a mama pedig elment január 3-án, szinte szűk két héttel a fia távozása után.
Megrendítő történetek ezek. Azt gondolom, hogy helyben vagyunk. Az az eset, ami engem érzékenyített arra, hogy most beszélgessünk erről, és amiért kerestelek, az pont egy kicsit ilyen, bár az szomorúbb történet, mert ott a gondozó anya, a gondozó lány, az anyát sajnos megölte, mert egyszerűen összeomlást kapott vélhetőleg ebben a feladatban. Ez irgalmatlanul nehéz lehet egyedül maradni egy ilyen nehéz helyzetben, egy súlyos beteggel, és hogy nagyon jó, hogy ebben az esetben, amiről te meséltél, tudtál lelki segítséget nyújtani. Mennyire gyakoriak ezek a magára maradott helyzetek?
Hát külterületen, én inkább úgy gondolom, ezért nem is értem sok esetben, hogy a városban, ahol szorosan laknak az emberek egymáshoz közelebb, hogy a gondoskodás, a szeretet valahogy nincs úgy jelen. Külterületen ugye annyival érthetőbb ez a dolog, hogy a távolság. Ugye sok esetben a tanyák kilométerekre vannak egymáshoz, tehát nincs az, hogy egy idős 80-es átszorod a szomszédban segítséget kér, tehát ott nagyon sok esetben egyedüli vagyok, aki hónapra kinyitom az ajtót és bemegyek, és beszélgetek velük, de nagyon nehéz az idős gondozás, nagyon kimerítő dolog, azért a szociális ellátórendszer azért nagyon sok esetben segíti, próbál segíteni ezt a folyamatot. Most ugye a városon belül működik a házi segítségnyújtás, ez szerintem egy fantasztikus nagy segítséget jelent, ezt jó lenne kivinni a külterületre. Nagyon szeretném, hogyha ezt ki tudnánk valahogy vinni a külterületre, ennek ugye autó vonzata is lenne, és ugye munkaerő vonzata is lenne, pénz kellene hozzá, hát nem tudom, hogy az elkövetkezőkben hát, ha sikerül, mert mert a külterületen is éppen úgy szükség lenne rá, mint bent a városba.
Én azt gondolom, hogy nem csak, hogy ugyanannyira szükség lenne a házi gondozásra, hanem sokkal inkább szükség. Hiszen külterületen, ha valaki idősebb, vagy éppen nem idős, de mondjuk egy súlyos műtét után kerül haza, és nincs senki, mert mondjuk egyedül van, vagy szintén beteg, akivel együtt lakik, akkor egyszerűen lehetetlen helyzetbe kerülhetnek emberek. Egy kicsit mesél nekünk még történeteket, nem azért, hogy anekdotázzunk, hanem azért, mert én azt gondolom, hogy akik a városban laknak, és mondjuk nagyrészt családban laknak, azok el sem tudják képzelni, hogy milyen helyzetek adódhatnak.
Hát például egy másik eset, ugye január 3-án, az év első munkanapján mindjárt találtam egy bácsit a kövön, a konyhában, ahol összeesett, és agyisztrókot kapott, ahol gyorsan mentőt hívtam, és a mentő megérkezésével ugye próbáltuk a bácsit felsegíteni, mentőhágyra tenni, és akkor láttuk, hogy a combjából egy darabot már kutya megrágott.
Ezek hihetetlen történeteknek tűnnek, de nem hihetetlenek, mert hogy valódi megesett történetekről beszélünk. Mi a legnagyobb probléma, hogyan látod? Talán a magányosság, vagy inkább a betegség, vagy a kettő együttese?
A magányosságot. Én úgy gondolom, hogy az lenne a probléma. Nagyon sok esetben, ugye ebben a rohanó világban a gyerekek messze mennek más városokba, ugye jobb kereseti lehetőség reményébe, külföldre mennek, és hátrahagyják a szülőket, nagyszülőket. És én úgy érzem, hogy magukra vannak hagyva az emberekként. Tehát segítség nélkül megöregszenek, és nagyon pici nyugdíjakkal, jövedelmekkel rendelkeznekként. Az otthon bebejutási lehetőség az nagyon csekély, mert ugyan nagyon magas a várólista, 70-80-as várólista van a szociális otthoni fogadólistán, de ez nem csak itt Kiskolásra jellemző, az egész megyébe.
Sőt, egész Magyarországon.
Egész Magyarországra. Ugye, hogyha megnézzük, hogy egy előregedő társadalom vagyunk, ahol egyre magasabb az átlag életkor, különösen a hölgyek esetében, mert ugye, ha megfigyeljük a szociális otthonok ellátásokban 7-8 női korterem, és csak 2-3 férfi korterem van, ez is nagyon érdekes, mert a férfiaknak csak 67 év az átlag életkoruk.
Innen fogjuk folytatni, maradjanak velünk, Kammerer József Tanya gondnokkal beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, és folytatjuk mai súlyos témánkat. Kammerer József Tanya gondnokkal beszélgetünk. Kértem Józsit, hogy még mindig egy kicsit érzékenyítsen bennünket. Láttassa, hogy mik azok a szituációk, amikben szenvednek akár nagyobb családok, akár idősebbek, akár magányosak. Én most felütésképpen csak amit hallottam, hogy nemrégiben, talán fél év alatt három olyan nagyon szomorú gyilkossági eset is történt, ahol, amit nem is neveznék annak, ahol valakinek ápolnia kellett egyedül, külterületen, magára hagyva beteget, és nem bírta az idegrendszere, felmondta a szolgálatot. Ez szörnyű nehéz szituáció, lehet valakit gondozni, ápolni egyedül. Hogyan látod te ezt?
Hát én is úgy gondolom, hogy fantasztikus terhet cipel az, aki hosszú ideig kell, hogy ápoljon valakit, és ugye, mint ahogy említettem is, ez a pénztelenség. Külterületen ugye jellemző, hogy szerényebb jövedelmekkel élünk kint és mozgunk. Most például mai nap voltam kint egy toroknákos betegemnél, aki rendesen nem tud táplálkozni, tehát ez a mi általunk fogyasztott élelmiszereket, hogy nem tudja lenyelni, ő csak a gyógyszertárba kell megvásárolni egy erre speciális ellátott tápszert is azzal. Most a tápszer ezt havi 20 000 forint például. És ez mellett még egy csomó gyógyszer, tehát az ő havi gyógyszerköltsége vagy 50 000 forint, ahhoz, hogy életben maradjon, és hát, ha meggyógyul. Tehát ilyen pénzeket kifizetni, ezzel a teherrel hordja a család magával, és ugyanakkor még minden nap megküzdeni, hogy életben maradjunk, hogy fűtés legyen, hogy áramot kifizessük. Tehát nagyon-nagyon nehéz, én úgy gondolom.
Nyilván mindjárt el fogod mondani, hogy te hogyan segítesz ezeknek a családoknak, mert itt a szünetben beszéltük, hogy nagyon sok módját találtad már, ami talán egy kicsit hatékonyabban tud segíteni ezeken a helyzeteken. De egymásnak hogyan tudnak segíteni esetleg? Tehát, hogy itt a legutóbbi, hát nagyon szomorú esetben, hogy nem bírta már tovább az ápolás munkáját. magát, és megölte az anyukáját az illető, mert megőrült már szinte a nehézségek között, már talán jelezte a szomszédoknak, hogy ő megőrül, és nem bírja tovább, és vagy magát, vagy az ápoltabb a kárt. Ez, hogy mi az a jelzőrendszer, amit lehet működtetni, vagy ajánlasz, hogy ezek minél inkább ne történjenek meg, ne jusson el idáig a helyzet?
Hát én elsősorban a kommunikáció az, amit én nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy egy nagy kapcsolatrendszerben élünk, és ugye ennek a kapcsolatrendszernek lélegezni kell, és élni kell, és ez külterületen is, és a városba is, és mindenhol, hogy érezzük a másiknak a gondját, a problémáit, és megkeressük azokat a pontokat, ahol ugye segíteni tudunk. Ugye az én munkámban például itt a népkonyha, ahol ugye napi 10-15 adag élelmiszert is fölveszek, és soha nem megyek ki üres kézzel, én mindig viszek egy tál meleg ételt. Ez ugye ingyenes, és ezzel nem is kellett fizetni. A katolikus egyháztól, a Karitástól kaptam ehhez megfelelő műanyagedényeket, óriási nagy segítség ez számunkra. Vagy itt a Sorsok háza, ahol szintén nagyon sok segítséget kapunk, ahol szintén élelmiszeradományokat is, plusz még egy óriási nagy segítség, hogy be tudom oda vinni esetleg a szennyest kimosatni, tehát hogyha már olyan betegek vagyunk, és otthon nincs víz, vagy csak egy csőkút van, amit ugye kézzel kell húzogatni, és ott mosni, ugye el lehet képzelni egy ágyba fekvő betegnél, hogy ez mekkora teher, akkor itt a Sorsok háza segít nekem abban, hogy kimossák a ruhát, és van olyan eset, amikor még be is tudom hozni, és itt megfürödhet. Ez egy óriási segítség, a probléma az, hogy ők is 100%-on működnek, és nagyon nagy a leterheltség, tehát más ilyen intézmény is jó lenne, ha még lenne.
Hihetetlen. Borsózik az embernek a háta, és a szíve szinte megszakad, hogy el sem tudjuk képzelni, hogy ezek milyen nagyon komoly problémák lehetnek, ha hideg van, ha nincs fűtés, ha nincs víz, vagy ha nincs erő ahhoz, hogy megmelegítsük a vizet, és kimossunk. Kommunikációt említetted, nekem az jutott eszembe, hogy hogyan tudnak kommunikálni az idősek, tehát hogyha mondjuk szeretnének veled beszélni, mert most hirtelen vagy rosszul van, vagy olyan gondja van, milyen módon tudtok kommunikálni, vagy egész egyszerűen sorba-sorba kell látogatni?
Hát a telefon, hogyha az idős tudja kezelni a telefont, akkor ugye ez működik.
De éppen ez merült föl bennem, hogy nagyon sok idős nem tudja kezelni a mobiltelefont.
Nem mindig jön össze, de nagyon-nagyon jó dolog, hogy van ez a jelzőrendszer az önkormányzatnak, ez egy nagyon-nagyon hálás dolog, amit az önkormányzat működtet, és idősöknél van kihelyezve. Ez azt jelenti, hogy az idősnek a nyakában van egy készülék, és azt a megnyomja, erre a jelzésre a mezőrök nagyon rövid időn belül kiérkeznek. Tehát minden egyes jelzésre ők azonnal ott vannak. Az elmúlt időszakban 3 eset is volt, amikor az életet mentett. Ez nem is olyan régen történt, úgyhogy 3 esettel is életet mentett. Nagyon örültünk ennek a jelzőkészüléknek. Az lenne jó, ha ezt is lehetne még bővíteni. Úgyhogy bízunk hozzá, hogy erre is lesz bővítés. Ugyanúgy a tanyagondoki szolgálatra is, ugye mivel 400 emberre lehet leívni a tanyagondoki szolgálatot, és itt még lenne 5-6 tanyagondoknak helye, mert nagyon nagy a külterület, hogy ebbe is bízunk, hogy ebbe is lesz majd fejlesztés.
Értem, ugye 3400 főt mondtál, aki külterületen él, és ugye 400 főnként lehet tanyagondokat lehívni, akkor ugye most 3-an vagytok, az még csak 1200, és 3-szor ennyi kellene, tehát akkor nagyon drukkolunk. Innen fogjuk folytatni, hallgatóink maradjanak velünk, és megtudjuk, hogy hogyan telik ez a hihetetlenül fontos missziói szintű feladat, amit Józsi és munkatársai, mint tanyagondokok végeznek itt Kiskunhalas külterületén. Maradjanak velünk!
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat szeretettel, és folytatjuk mai érzékenyítő beszélgetésünket, mondhatnánk. Kamerer József tanyagondokkal beszélgetünk a külterületen élők nehézségeiről és a megoldások esetleges módjairól. Ígértem a hallgatóknak, hogy megkérjük Józsit, hogy meséljen el egy napját, hogy körülbelül hogy telik el, hiszen ha valaha gondoztak idős vagy beteget hallgatóim otthon, akkor tudják, hogy milyen nehéz dologról van szó, és milyen az, mikor 50 ilyen család, vagy esetleg a szám 400 ilyen emberre kell gondot viselni.
Nem mindig egyforma időpontban indul. Egy bevett szokás nálam, hogy korán nem szabad zavarni az idősöket, különösen téli időszakban, mert ők ugye még este fűtenek sokáig, és alszanak, és akkor kicsit később szoktak felkelni. Először reggel mindig azokat viszem be, akik vérvételre vannak beutalóink, ugye időpontokat én szoktam kérni a kórházba, és próbálok úgy időpontokat kérni, nem mindjárt a reggel korai órákban, mert akkor még nehéz velük elkészülni, és nem fog velük beírni. Éppen ez egy picit úgy később, 8 óra, fél 9, 10 óra az, amikor már fönt vannak, és nyugodtan lehet hozzájuk menni. Hát akkor innentől kezdve megkezdjük különböző orvosi ellátásokra, STK-ba, gyógyszerkiváltások, ügyes-bajos intéznivalójuk van, ugye összeállítom mindig az előző nap, a következő napi programot, de mindig vannak sürgős esetek, amik közbe jönnek, így aztán délbe ugye főveszem az ennivalókat, azokat hordom szét, beteglátogatásom délután, és akkor estére is mindig van valami. Nagyon jó dolog, hogy rengeteg segítséget kaptam a várostól, ahol ruhaadományokat és bútorokat kaptunk, tehát költözéskor, lakáskiürítés, különböző olyan alkalmak, amikor feleslegesé válnak a ruhaneműk, bútorok. Nagyon-nagyon sok ilyen felajánlást kaptunk, és igyekszünk mindenhonnan elhozni, amit lehet, és ezt ugye széthordjuk azokra a helyekre, akiknek erre szükségük van.
Most rögtön felcsillant a szemem, utóbbi időben több barátom, ismerősöm is volt ilyen helyzetben, hogy bútortól akart megszabadulni, vagy ugye ruhától rendszeresen tudunk válogatni. Kit hívjanak, hova vigyék ezeket az adományokat, mert hogy nagyon sokszor például nem örül neki a gyűjtőhely, mert hogy nem tudja hova tenni. Mit tudsz javasolni, hogyha valakinek van, akár így a rádió hullámain keresztül is bútor, használati eszköz, ruha, cipő?
Hát mi tanyagondoki szolgálat, mi ezt szoktunk érte menni egy utánfutóval, és ugye szétválogatjuk a kollégákkal, és célirányosan kivisszük oda, ahol erre szükség van. Mert szokták jelezni, hogy nekem tönkrement a tévém, ott nincs egy szekrény, a másik helyen ugye meleg ruhára van szükség, ágyneműre. Ugye nagyon sok esetben idősek, és ágyba fekvő ott az ágyneműt nagyon-nagyon sűrűn kell cserélni. Tehát hihetetlen mennyiségű ágynemű az, amire szükségünk van. És ezután is szeretném megköszönni ezt a rengeteg segítséget, amit a város lakóitól kaptunk, mert sokszor úgy érzem, hogy az egész város megmozdult, mert olyan nagyon sok adományt és olyan sok felajánlást kaptunk.
Józsi, hol keressenek benneteket, hogyha valakinek most ismét megindult a szíve, lelke, és tudna ebbe segíteni?
Hát a tanyagondoki szolgálat, esetleg megmondom a telefonszámunkat, 0630 56 90 259.
Fel fogjuk írni a riportunknak a szövegébe is, tehát éljenek ezzel a lehetőséggel. Igen, tehát akkor délután pedig jön a bútor?
Hát igen, nagyon sok esetben bútor és ruhaszétordás, és még délutánra maradnak esetek, ahova ki kell menni. Tehát mindig. Nagyon-nagyon sok eset, amikor este 8-9 órakor végzünk. Például volt olyan eset is, amikor két kisfiú kergette magát egymást az udvaron, és a hátsó kisfiúnak a szemébe csapódott egy akácfág, és a tüsök belállt a szemébe. És akkor engem hívtak, hogy gyorsan menjek, és nagyon-nagyon nagy fájdalommal rohantunk be a kisgyerekkel, a pici 3 éves gyerekkel a kórházba. De nagyon sok esetben vannak fiatal anyukáim, akik ugye elég korán vállalják a babát, vagy egyedül élnek, ilyen is van, és felhívtak, hogy valószínű egy lázgörcsöt kapott a pici, és szaladjak azonnal, de ő nem is tudja. Szóval hát el kell a tapasztalat, és én csak idősebb vagyok, és ugye már sok mindent megtapasztalt, és akkor az ember szalad, és megy Józsi bácsi, és akkor gyorsan szaladunk be a kórházba, szaladunk a rendelőkbe, gyógyszertárba.
Nagyon sokrétű ez a munka. Egyszerre lelki, konkrét gyakorlati tapasztalatokkal kell rendelkezni. Akkor téged nagyon ismernek már a kórházban, gyógyszertárakban.
Igen, nagyon ismernek, nagyon-nagyon mindenhol. Gyógyszertárakban is nincs is olyan gyógyszertár, ahol nem ismernek.
Többes számot említettél. Ez azt jelenti, hogy mondjuk a te körzetedet egyedül látod el, vagy vannak önkénteseid, vagy vannak segítőid benne. Mindjárt ez a gondolat vetődött föl, hogy mennyire hasznos lenne, hogyha ezeket a mi fiataljaink, akár ebbe a hivatalos köszi órába, vagy ettől teljesen függetlenül, csak úgy érzi, hogy most van szabad ideje, és nagyon szívesen segíteni ebben a feladatban. Tudsz-e ilyen segítséget elfogadni?
Igen, persze. Nagyon-nagyon sok segítséget kapok a Máltai Szeretett Szolgálattól például, a Caritástól, a Református Egyháztól, Katolikus Egyháztól, tehát nagyon sok segítséget kapok. Ők is jönnek nagyon sok esetben ki velem, eseteket megbeszélünk velük, szakemberek jönnek ki, tehát nagyon-nagyon így összedugva a fejünket, az is sokkal hatékonyabban lehet, én úgy gondolom, dolgozni.
Rögtön az jutott eszembe, hogy akik nehéz terheket visznek, legyen azok pszichológus, szociális munkás, ugye a szupervízió, tehát akivel te megoszthatod a problémádat, hiszen mindenkinek a problémáját valahol te igyekszel megoldani. Van-e ilyen segítséged, vagy ez volt az, amiről beszéltél?
Hát ez egy nagyon nagy segítség. Ezen kívül még ugye van a Duna-Tisza közé tanyagondnoki egyesület, ahol havonta van, két havonta összejövetelünk, és ott azért sok minden szóba kerül, és ott gondolatokat lehet cserélni. Ezen kívül én felszoktam menni Pestre havonta egyszer, ahol a Wesley János lelkészkező főiskolának van egy szupervíziós tagozata, és ott vannak esetmegbeszélések, ami nagyon-nagyon sokat segít.
Én azt gondolom, hogy ez alapfeltétel, tehát aki akkora terheket viszont le is kell tenni terheket, és ugye nem lehet mindig mindent megoldani, és talán azt a legnehezebb elviselni. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Kammerer József tanyagondnokkal beszélgettünk tovább. Maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, és folytatjuk mai témánkban a beszélgetést Kammerer József tanyagondnokkal. Külterületen élők problémái, azoknak megoldási módjai, vagy enyhítési módjai, nevezzük így. Ugye beszéltünk arról, hogy a szociális otthonok bedugultak, tehát hogy szinte lehetetlen bejutni. Még a drága otthonok is tele vannak, nemhogy az, amelyikbe esetleg be lehetne jutni nyugdíj vagy kicsi kiegészítéssel. Nagyon felértékelődik ekkor a család szerepe, hiszen akiket te ellátsz, azoknak nagy részt és legtöbbször pont az a problémájuk, hogy magányosak, hogy egyedül maradtak, mert vagy nem volt családjuk, vagy esetleg külföldre, vagy messzire került a gyermek, és nem gondoskodik az idősről. Itt a szünetben mondtad, hogy nagyon fontos a családok szerepe, ebből is látszik. Te nagyon látod, hogy mennyire fontos lenne a családok szerepe.
Igen, igen. Én úgy gondolom, hogy az elkezdve visszakapják a családok azt a klasszikus funkciójukat, hogy a szeretet, a gondoskodás, az igazán a család feladata, és ez mint az itatós papír, hogy át kell, hogy így felszívja ezt a dolgot. Ugye születésünk pillanatától kezdve én nagy veszélyt látok a mostani fiatalnál, hogy nagyon későn vállalnak gyerekeket, és ha vállalnak is, akkor ilyen egy gyerek, egy-két gyerek, de legtöbbször csak egy vagy egy se. Tehát, hogy hogyan fogja ő biztosítani a gondoskodást, a szeretetet időskorára például, hogy mert a társadalom, én úgy érzem, hogy mindenkit nem tud intézményes rendszerbe elhelyezni. Tehát elsősorban úgy gondolom, ezek a dolgok a család feladatai. Ahogy a pici gyereket ugye világra és gondozzuk, ápoljuk, szeretgetjük, ezt ugye vissza adni, időskorba tudjuk. Körforgás, én úgy gondolom, amit nem szabad elfelejtenünk. Ez egy íratlan szabály.
Teljesen szívemből szóltál. Tehát én azt gondolom, hogy pont a szociális intézményi ellátórendszerek elfeledtetik a mai társadalommal, hogy mert persze majd az idősek otthonába bekerül és megoldják, de hát látjuk, hogy az idősek otthonai szűk keresztmetszetek, és nem tud mindenki bekerülni. Tehát abszolút előtérbe kerül az a régi modell, hogy bizony a saját gyermekeink, mert mi neveltük, szerettük őket, és utána bizony, amikor mi kerülünk olyan helyzetbe, hogy idősek elesettek leszünk, akkor rájuk számíthatunk elsősorban, főleg, hogyha nincs pénz, mert hogy azért nagyon sok esetben itt erről is szó van.
Hát igen, és még egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ugye az életünk során kapcsolatrendszerbe élünk, és ez a kapcsolatrendszer ugye nem mindig jó dolgok történnek benne, ugye nagyon sok esetben összevesznek a családtagok, kibékülnek, de én nekem egy nagyon-nagyon komoly veszőparipám, és úgy érzem, hogy a munkában egy óriási nagy feladat ennek a kapcsolatrendszereknek a gyógyítása és megsegítése, mert igazán a családi kapcsolatrendszerben nyerjük el azokat a pozitív és erőt adó érzéseket, amivel ugye fel tudunk állni újból, és erőt tudunk meríteni. És ezt a kapcsolatrendszert ugye gyógyítani, foltozni, javítani, hogy a bűnösség érzése, amiben a kapcsolatrendszerekben esetleg ugye beszorul, hogy ezt valahogy egy kicsit kitakarítani, és hogy a kapcsolatrendszert átjárja a gondoskodás, a szeretet, mindjárt a megbocsájtás, ugye ez erőt ad, és egészen másképp működik a család. Volt egy esetem, egy idős nénit nem tudtam elhelyezni sehol, és második agyi sztrókja volt, de otthon sem maradhatott egyedül. És ugye nekem feladatom, meg dolgom, hogy ilyenkor a kapcsolatrendszert vizsgálom, hogy ki lehet az a kapocs, akinél valamilyen elhelyezést tudok találni, és egy testvért találtam, aki még a nénitől is idősebb volt, tehát ez a testvér, ez már 80 éves volt, a néni meg lehetett olyan 76 éves, és ugye a húg volt az, aki beteg volt a kórházba, és ez a néni azt mondta, hogy ugyan 30 éve nem tárgyalnak és nem beszélnek egymással, én azért kértem tőle, hogy nem lehetne nála csak egy rövid időre elhelyezni, addig még valamit nem találok, és a néni befogadta. És olyan érdekes volt, hogy 2 hétig volt nála, és megbékültek, és a néni ott is halt meg. És a néninek, aki befogadta néni, a családja ugye felháborodott, hogy hogyan tehettem én ilyet, és a mama is idős, és hogy gondolom én, hogy ott helyezem-e. És mondtam, hogy csak egy nagyon pici türelmet kérek, de a mama akkor mindezek után elém állt, és azt mondta, hogy életében a legjobb döntése volt, hogy odavette a húgát, és így meg tudtak egymásnak bocsájtani, és így tudta elengedni. Egy nagyon-nagyon szép gondolat, én úgy gondolom, és ez is arra utal, hogy dolgunk van a kapcsolatrendszerekkel, hogy azt ugye tisztítsuk, gyógyítsuk, foltozgassuk, és úgyhogy, mint ahogy mondtam is, hogy a bűnösség és a harag helyett inkább a gondoskodás és a szeretet áramoljon benne.
Ilyen gondolatokat, ha napokig ülnék papír fölött, sem találnék ki. Látszik, hogy ez csak az élet, és csak a valódi szeretet, kapcsolat és megbékülés, ami mondathatja veled. Annyira jó ezt hallani, mert valóban talán a szegénységtől is még nagyobb baj, hogy a kapcsolatainkban is haragosak, meg nem megbocsátóak vagyunk. Mondtad, hogy van egy gondolatod, ezt hagyjuk utoljára.
Hát igen, a Keceli úton Reketje iskola, nagyon szeretnék abból egy ilyen gondozóházat létesíteni, ahol az én időseimet be tudnám vinni, ilyen nappali ellátásra gondoltam, ahol megfürdetni őket, a körmeiket rendbe tenni, automatomosógép lenne, és a szennyesüket ott kimosni, ott megszárítani, és utána vissza tudnánk vinni az otthonukba, és ott lehetőség lenne így a tisztességgel, méltósággal megöregedni a saját otthonába, és ez ugye segítene egy kicsit ez a zsúfolt szociális otthonos elhelyezésnél is, mert így minél tovább maradhatna tisztességben és békében az idős a saját otthonába. Egy kis segítség kellene hozzá, mert ugye ilyen 75-80 éves korban már a mosás, a tisztálkodás, ezek már nagyon-nagyon nehezen mennek.
Ugye mondtad, hogy olyan hosszúra meg tud nőni a köröm, hogy már karomnak lehet hívni, és visszafordulva sebeket okoz.
Igen, 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 és ugye ő már magának nem tudja leválni, nem tud lehajolni, sok esetben nem is látja. Tehát azért mondom, ezek a segítségek feltétlenül is egy ilyen kis gondozóház, ahol csak nappalra bevinnénk.
Helyileg hol lenne ez?
Ez a Keceli úton a Reketje iskola. Visszakapná a közösség, ugye egy közösségi feladatot, funkciót az iskola, úgy, mint ahogy ezt annak idején ugye megépítették, és ugye körzetileg is úgy helyezkedik el, hogy az egyes számú tanyagonoki körzet, a kettes számú tanyagonoki körzet és a baptista egyház találkozási pontjánával. Tehát az enyém ott kezdődik, a kolléganőmé ott van vége, és a tulajdon ott a baptista egyház, úgyhogy 300-400 ember is él ott közvetlen körülött, ez 1200 ember, úgyhogy egy nagyon szép feladata lenne ennek a régi szép épületnek.
És a beszélgetések, amik napközben ott történhetnének, még a kapcsolatokat is gyógyíthatnák a mosott ruhán kívül. Józsi, kívánok ehhez támogatókat, segítőket, hallgatóinkat pedig biztatom, hogy ha indította önöket a szíve segítségnyújtásra, ne fogja vissza magát. Köszönöm mindezt, amit végzel, Józsi.
Én köszönöm, hogy itt lehettem.